Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Tegnap ünnepeltük Remete Szent Pált, róla lett elnevezve a pálos magyar rend. Holnap pedig ünnepeljük Remete Szent Antalt, újabban elhagyják a neve elől a remetét, pedig hát úgy kezdte, ő maga is remetéskedett, és így tudta meg Szentlélek által Remete Szent Pál halálát, de meg is írta az életét is. No, Magyarországon újból vannak remeték most már, és gondoljunk a remeteségnek a nagy lelki hasznára. Hát lehet, hogy fizikai haszna is van, hogyha ottan dolgoznak magukban, de minden esetre az imádságuk, valamennyünkért való áldozatuk és imádságuk nagyon sokat nyom alatban, lelkiekben. Hát éppen ezért a remetékért ajánljuk fel a bevezető imádságunkat, hogy hatékony legyen az ő elvonult életük, nekik maguknak is, de nekünk is, valamennyünknek, vagyis a magyar egyháznak is hasznára legyenek a magyar remeték. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hát kérem szépen, a remete élet egy kicsit akar hasonlítani ahhoz, amiről beszélünk, Ádám Éva élete, vagyis világ nélküli élet. Márpedig arról azt mondjuk, hogy különféle természeten kívüli ajándékokat kapott az ember az Úristentől, amivel ottan jól meg tudott élni teljes boldogságban. Romolhatatlanság, halhatatlanság, és aztán ma beszélünk a továbbiakról is, az egyéb ajándékokról is. Na, mindezek természetesen nem az emberből fakadtak, hanem az embernek adott külön isteni ajándékok. A teremtettségünkből az fakad, hogy mi emberi létünk van, és abban benne vannak a képességek, de ugyanakkor bizonyos képességeket nem kellett használnunk, mert hiszen Isten boldogságra teremtette az embert. Nem csak céljaként, hanem akkor már eleve konkrét boldogságban éltek, ha szabad így fogalmazni. Például éppen ezért nem kellett vágyakozniuk, mert hiszen mindent megkaptak az Úristentől. Ugyanakkor az emberi lélek természeténél fogva halhatatlan, ilyennek van teremtve, miközben maga az egész ember az meg halandó, éppen a teremtettségéből fakadóan. Na, itt ennek az ellentétnek a következménye, hogy a legtöbb vallás nem beszél az ember megsemmisüléséről a halálban, hanem az alvilágról beszél, ami hát nem lehet tudni, hogy milyen élet. Minden esetre nem csak a lélek van ott, hanem az ember a teljes egészében, de valamiféle árnyékszerű lét. Nem igazi élet, de nem is halál, nem is megsemmisülés. Vagyis az ember tudatában azért benne van az, amit az Úristen adott nekünk, amire az Úristen rendelt bennünket, még ha ezt el is rontottuk, meg is romlott ez általunk. Na, ebben benne foglaltatik a test halandósága is, meg a lélek halhatatlansága is. De a továbbiakkal azonban nem foglalkoznak. Hát azért bizonyos mértékig tessék csak a görögöknél az Orpheus mondára gondolni, hogy mégiscsak le lehet menni az alvilágba és onnan visszahozni Euridikét, aztán mégiscsak megint visszakerül, szóval vannak bonyodalmak. Minden esetre az embert birizgatta ez a fajta dolog, hogy hogyan lehet, de igazából a végére nem jártak, nem tudtak végére járni. Ezt az ellentétet Isten a halhatatlanság adományával oldotta föl, és bár az ember halandó, mégsem kellett meghalnia. A Szentírás elég világosan beszél erről, hogy a bűn, illetve a gonosz hozta az ember életébe a halált. A Sirák fiának könyve, tehát bölcsességi könyv beszél erről. És ez nem valamiféle teremtő erővel történt, tehát a bűn nem tud halált teremteni, a bűnnek nincs teremtő hatalma, annak csak romboló hatalma van. Vagyis az emberben már eleve benne volt a halandóság, amit aztán a bűn, mint egy maga rosszaságával aktívvá tett, hogy az ember meg is tudott most már halni. Inkább úgy kell mondanunk, hogy a halandóságot aktivizálta tehát az ember létében a bűn. Éppen azzal, hogy szembefordult az ajándékozó Istennel. Hát, mintha kivertük volna az oda nyújtott ajándékot Isten kezéből. Na, így elveszítette az ember az ajándékot is, na meg az Úristen barátságát is. Szent Ágoston úgy fogalmaz, az ember halandó, mert meg tud halni, mégis halhatatlan volt, mert tudott meg nem halni. Hát ez fogalmazza meg igen precízen Ádám és Éva helyzetét. Ez az ajándék egyébként aztán a föltámadásunk után, tehát nincs eltüntetve a szemünk elől, mert ebben magunk is fogunk részesedni, csak már egészen másképpen, mert ez számunkra akkor már elveszíthetetlen lesz. Hát pontosan azért, mert Isten színelátása leköt bennünket, eszünk ágában sincs másra vágyódni, mint az Úristenre, vagyis a teljességre, hát azon kívül nincs több, mit akarhatnánk többet, és éppen ezért ez a halhatatlanság már mindig, mindörökre biztosan a tulajdonunk és megmarad az ember életében. Illetve így kell mondani az ember létében. Na, még egy dolgot itt az előzőekkel, ez volt ugye a múlt hittanóra, a mostaninál pedig szeretnék még visszatérni erre a halhatatlanságra, hogy ezt megkapták ugyan az ős szülők. Na de vajon miként működött, vagy miként tudott működni ez az ő életükben? Mert csak úgy, hogy Isten halhatatlanná tette őket, jó, de hát az ember azért a forszát is szeretné megtudni a dolgoknak. És hogyha végig gondoljuk, akkor az egyik dolog, amit mondhatnunk erről, hogy úgy történt ez, mint a teremtés kiegészítése, vagyis a gondviselés különleges módjaként. Ugye az, hogy van gondviselés, az nyilvánvaló abból, hogy élünk. Ha Isten megteremtett, csak azért vagyunk a továbbiakban is, mert törődik velünk. Szeme rajtunk van, és ez éltető pillantás, életben tartó pillantás. Ha Isten nem akarná, hogy legyünk, tehát ez egy folyamatos akarat részéről, akkor az ember megsemmisülne. Nem meghalna, hanem megsemmisülne, semmivé lenne. Na de Isten akarja, hogy létezzünk, tehát ebbe az akaratba az is beletartozhatott, hogy az Úristen azt akarta, hogy halhatatlanul létezzünk. De föltételezhetünk egy másik módot is, hiszen azt mondtuk, hogy az ember lelke természeténél fogva halhatatlan, vagyis ilyennek van teremtve, benne nincs meg a halál lehetősége. Az is elgondolkodtató, tehát, hogy a testet informáló lélek az Úristentől egy olyan erőt kapott, ami egyszer s mind a halandóságot is kiiktatta az ember életéből, illetve a test életéből. Vagyis olyan szorosan kötötte össze a testet és a lelket, hogy ez a kettő egymásra úgy tudott hatni, illetve a lélek úgy tudott hatni a testre, hogy az nem volt képes meghalni. Hát persze, ezek ilyen eszmefuttatások, végül is igazán döntő jelentősége nincs. Ettől nem leszünk sem boldogabbak, sem pedig a halál iránt kevésbé félők, de hát azért az ember ezt végig gondolja, akkor mégiscsak egy kicsikét belepillanthat az Úristen akaratába. A Teremtés könyvének leírásában ott szerepel az Istentől kapott fölhatalmazás is az embernek, hajtsátok uralmatok alá a földet. Na ez egy általános és folyamatos fölhatalmazás volt az emberre, nem pedig egy időre. Na most már uralmad alá hajtottad, most már kész, meg teljesítetted. Nem, az Úristennek ez egy olyan fölhatalmazás az ember számára, hogy miután az ember uralma alá hajtotta a világot, akkor továbbra is uralkodjék csak rajta. Ha pedig az ember beteljesítette, akkor nyilvánvaló, hogy nem megszűnnie kell, hanem az Úristen ezt prolongálja, vagyis az egész világon az ember uralkodik, az egész világban pedig ő maga is beletartozik, vagyis ebben az is benne van, hogy saját maga fölött is van uralma az embernek. Hát ez ilyen módon is lehetséges az, hogy az Úristen halhatatlanná tette az embert. Vagy a Teremtés könyvének ismert leírása az élet fájáról, amihez végül is nem tudott már a bűnös ember odaférkőzni, hála Istennek, mert ez nagy jó téteménye, különben mindörökké bűnösök lennénk, így megvan a megváltás lehetősége. Lehet tehát azt is mondani, hogy ez a halhatatlanság az étkezéssel lenne folyamatos, vagy lett volna annak idején folyamatos az ember életében, mint ahogy mi az oltári szentségre mondjuk, hogy a halhatatlanság tápláléka, vagyis a rendszeres szentáldozással, mint egy előkészítjük a föltámadás béli halhatatlanságot. Vagyis egyre jobban szeretjük az Úr Jézust, egyre bensőségesebben egyesülünk vele, és ez mint egy előkészítése a halhatatlanságunknak. A következő 20 percben, tehát 10 óra 35-ig, akinek hittani kérdése van, az a következő telefonszámon juttattatja el hozzám, 061-374-0904. Azért tetszenek hallani, mivel vannak, akik adományaikkal fenntartják a Mária Rádiót, hála nekik, nagyon köszönjük. Isten fizesse meg a jóságukat, és tartsa is meg a jövőben is, hogy továbbra is tudjunk beszélni, vagy ahogy manapság mondják, kommunikálni. És természetesen köszönjük az imádságokat és a lelki segítséget is. Aki ilyen vagy hasonló ügyekben szeretne érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázza. Na, akkor visszamegyünk kérem szépen ehhez az izgalmas témához, de most már nem a halhatatlanságról beszélünk, hanem a harmadik ilyen természeten kívüli adományról. A rendetlen kívánságoktól való mentesség, vagyis romlatlanság, és a halhatatlanság ajándékán kívül azt is megkapta az ember, hogy mentes volt a szenvedéstől. Hát ez kérem szépen félig meddig következménye az előző kettőnek. A Teremtés könyve ezt úgy állítja az ember szem elé, hogy a szenvedést a bűn büntetéséül kapta az ember, azért kellett elviselnie. Ugye Évánál ennek jelképe a szülési fájdalom, Ádámnál pedig a verejtékes munka. Az egyházatyák is abban látják az első emberpár boldogságát, hogy nem sújtotta őket a mi mai életünk számtalan nyomorúsága és kínzó fájdalma. Hát itt nem csak a fáradtság, a munkában való fáradtság, a különféle idegeskedések, a hivatalok packázása és egyebek, a vonat késése, vagy a metrón, vagy villamoson való tülekedés, stb. Mindez ide tartozik. Ehhez csatlakozik az emberiség közmeggyőződése is egyébként arról a bizonyos aranykorról, amiről szinte minden vallásban tudnak, ami a teljes boldogság ideje volt. Hát ez bizonyos mértékig nyugodtan mondhatjuk, hogy az emberiség vágya is, hogy egy ilyen életet élhessen, ezért fáradozik, dolgozik, és különféle juttatásokat vár ennek elérése vagy megközelítése érdekében az államtól. Ugyanakkor joggal állíthatjuk, hogy a bűn és a halál meg a szenvedések szoros kapcsolatban állnak. És itt nem csak a tapasztalat beszél erről, hanem maga a Szentírás is. Ha Isten megóvta volna az embert a halál törvényétől, akkor ezzel összefüggően ezek a romlások, szenvedések sem férkőzhettek az emberhez. Márpedig megóvta, hát éppen ezért megkapta azt a bizonyos ajándékot is, még ha következményként is, hogy mentes volt a szenvedésektől. De ugyanakkor sok szenvedésnek a forrása éppen a magunk rendetlen kívánságai, hogy ez se sikerül, meg az se teljesedik, ami után az ember vágyakozik. Tehát ez az életünk ilyen nem fizikai, hanem ilyen lelki szenvedésekkel is tele van. Ezt bárki megtapasztalhatja a saját életében. Ha pedig ezektől mentes volt az ember, akkor így a következményeitől is, vagyis a szenvedésektől. Tehát nem vágyakozott, nem volt mire vágyakoznia, tehát nem volt az a kudarca sem, hogy nem teljesedik a vágya. Az is megfontolandó egyébként, hogy ma is az önfegyelem sok bajtól megóvja az embert. Ez egy tapasztalat. Hát, tessék csak gondolni, hogy nem véletlenül ajánlgatják, hogy ezt ne együk, meg azt ne együk, tessék az édességet korlátozni. Hát pedig az ember mennyire szereti a nyalakodást, de hát ennek megvannak a maga súlyos következményei is. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy az ember a megszentelő kegyelem állapotában volt, és ez sok erőt adott neki, akkor szintén sok szenvedéstől megmenthette ez is az embert. Vagyis ezzel szerettem volna kézzel foghatóvá, vagy érthetővé tenni azt a természeten kívüli ajándékot, hogy az embernek nem kellett volna szenvednie, vagy nem is szenvedett Ádám Éva, amíg a bűnt el nem követte. Hát jó lenne manapság egy ilyen korban élni, de hát a szenvedések kívülről is, belülről is fakadnak az életünkben. A negyedik természeten kívüli ajándék az, hogy az ember kiváló tudással rendelkezett. Hát már önmagában az, hogy a Szentírás nem beszél arról, hogy Ádámnak, Évának lett volna gyermekkora, hanem már eleve belekezdtek én mediász rész az életükbe, az emberi életbe, nem kellett tanulniok előtte hosszú időn keresztül, hogy aztán fölkészüljenek ilyen módon, hanem már eleve élték, ez már is utal arra. Na de Ádám felfedezte azt is, és ezekre szoktak hivatkozni a hittudósok, hogy az állatok között nincs hozzá méltó segítőtárs, vagyis meg tudta helyesen ítélni a dolgokat. Ezzel kapcsolatosan Évában azonnal felfedezi, hogy ő már hozzá méltó valaki, aki kellően tudja segíteni. Vagy vehetjük az állatok elnevezését is. Nem tétovázott, hogy most milyen nevet adjunk neki. Tessék csak gondolni, hogy a szülők, amikor a készülődő kisgyereküket el akarják nevezni, mennyit morfondíroznak, hogy most a nagypapáról, nagymamáról, vagy mégse családtagról, hanem ilyen vagy amolyan nevet adjanak. Nem, az Ádám szépen meglátta, megnevezte, tudta, hogy miről van szó. És ugyanígy nevezte meg Évát is. Na egyébként a Sirák könyvében azt olvassuk, 17. fejezetben van ez, betöltötte őket bölcs okossággal, a szellem tudásával látta el őket. Vagyis maga a Szentírás is mondja, hogy az Úristentől kaptak ilyen ajándékot. Szent Ágoston pedig érdekes módon Pitagorasznak a szavát idézi, hát ez nem egészen bizonyos, úgy mondják, hogy állítólagos kijelentését. Az volt a legbölcsebb ember, aki először nevet adott a dolgoknak, mondta volt Pitagorasz, ha ez igaz. Minden esetre maga az állítás az viszont igaz. Akár ő mondta, akár más mondta. Mi tartozhatott Ádám tudásához? Tehát mennyi mindent tudott? Hát nyilván nem volt Nobel-díjas, mert még akkor nem volt Nobel-díj. Készen kapott ismeretekkel rendelkezett. Tehát már, hogy is mondjam, tarsolyában volt az igazolvány arról, hogy ő ehhez meg amahoz ért. Minden tudhatott, ami az elvekből következik. Tehát neki nem kellett törni a fejét, hogy is van ez. Szent Tamás pedig azt állítja, Ádám rendelkezett azzal az ismerettel, amelyre szüksége volt ahhoz, hogy mint az emberiség feje, vagyis mint az első ember élje a maga életét. Vagyis kellő öntudattal és hozzáértéssel foghatott neki az emberi életnek. Mivel megkapta a megszentelő kegyelmet is, így természet fölötti életet élt, és ezért a kinyilatkoztatásból is sok mindent megismerhetett, ami az emberi élet adománya. Tehát közvetlenül magától az Úristentől is kaphatott ilyen természet fölötti ismereteket. A természetes ismeretekben pedig nagy szellemi fogékonysággal rendelkezett, tehát látta a dolgokat, és ez mindjárt azt is lehetett benne, megfogalmazódott, ez erre jó, azt pedig amarra kell használni, vagyis értette a világ dolgait. Így fejlődött ki például az emberi nyelv is. Hát ez egy titokzatos dolog egyébként, hogy mióta beszél az ember, vagy mit nevezzünk egyáltalán beszédnek, mert hiszen tessék csak gondolni, hogy manapság, hála Istennek, teljes jogot kapott a jelbeszéd az ember életében, tehát nem lehet azt mondani, hogy az nem beszéd, csak hogyha a nyelvünket forgatjuk. Nagyon sokszor pedig az nem nevezhető beszédnek, na mindegy. Én szerintem ide tartozik az is, hogy az embernek van művészi érzéke. Tehát tudja, hogy mi a szép, és tudja, hogy mi nem szép. Megint csak a Teremtés könyvének megjegyzése, hogy az Éva ugye az ördög sugallatára nézi az almafát, és látta, hogy tekintetre szép. Tehát meg tudta állapítani, és ez vonzotta őt, ez a szépség. Sajnos, ne helytelenül vonzotta, inkább csak nézte volna, de nem, neki bele is kellett harapnia. Vagyis mindent ismert az ember, amit kellett, és azt helyesen ismerte, tehát így is mondhatnánk, hogy tévedhetetlenül ismerte. Tehát nem habozott, például az állatok elnevezésénél, véletlenül sem nevezte volna a nyuszit oroszlánnak, és fordítva. Tehát tudta, hogy melyiknek mi a tulajdonsága, és ennek alapján adott nevet. Hát ez egy csodálatos tudás. Hát azért ma is vannak ilyen rendkívüli tehetségek, akiknek nagy a fogékonysága, érzékenysége, és már ugyan kell tanulniuk, de öles léptekkel haladnak a tanulmányokban, nem úgy, mint más, akinek arra szólnia kell, hogy kicsikével előbbre jusson. Az ötödik, és most már így befejező, természeten kívüli ajándéka volt az embernek az, hogy könnyen és biztosan uralma alá hajtotta a földet. Ugye ez az Úristen parancsa volt az ember számára, hajtsátok uralmatok alá a földet. Na most ez nem szenvedés és küszködés által történt az első ember számára, hanem ez olyan magától értetődő volt, jó, én vagyok itt a parancsnok, akkor én ezt el is tudom végezni, el is tudom rendezni a dolgokat. Ugyanakkor uralma alatt volt a saját maga természete is, rendezett volt ő maga is külsőleg is, meg belsőleg is egyaránt. Összhangban volt a természettel. Hát kérem szépen, manapság pontosan erre törekszik az ember, és lehet látni, akár tévében, akár rádióban hallani olyan riportokat, hogy bizonyosak kiköltöznek a város forgatagából, be a természet bele, és aztán ott nagyon jól érzik magukat. Hát persze sokat kell dolgozniuk, meg kell küzdeniük a mindennapi betevő falatért, de nyugalomban és végül is összhangban minden egyéb jóval és minden egyéb széppel, amit ott megtapasztalhatnak. Hát kezdetben is összhang volt az ember és a természet között. Pontosan ez bomlott föl a bűn miatt. Ezekről a negatív hatásokról bőségesen beszél Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben. Ott megmondja, hogy a természet is várakozik arra, hogy az emberben megnyilvánuljon az Isten gyermekség, vagyis hogy az ember megszelidüljön, a bűn által elvadult ember megszelidüljön. Mert ez a természet számára is a fölemelkedés útja. Ő önmagától ezt nem tudja elérni, mi taszítottuk le, és nekünk kell föl is emelnünk. Hát ebbe tartozik ez a zöld életvédelem is, vagy természetvédelem is, de egyáltalán az, hogy jóra használjuk föl a természet dolgait. Nem kiírtva, hanem megőrizve, de mégiscsak fölhasználva. Hát ezért van eszünk, hogy használjuk mindezt. Ilyen módon, amit a Szent Atya annyira hangsúlyoz és szorgalmaz körlevéllel is, hogy a körülöttünk lévő természetet nekünk kell megőriznünk magunk számára is, meg az utódok számára is. Vagyis az ember képességei, Isten uralma alól kivonva, elveszítették a maguk értelmi uralmát és értelmét. Vagyis, ha az ember azt mondja, hogy nekem nincs főnököm, akkor az ember sem lesz tovább főnök, mert az Úristen tette az embert a világ urává. Ha egyszer ezt az ember elutasítja, akkor ő is elutasítottá válik a természet által. Hát éppen ezért mondja Szent Pál a római levélben, hogy az ember, illetve hogy a természet sóhajtozva várja Isten fiainak megnyilatkozását. Elveszítettük a tekintélyünket a természet előtt, és ezáltal elveszítettük annak barátságát is. Na, ennyit akartam mondani ezekről a természeten kívüli ajándékokról. Természetesen még azért a továbbiakban is van mondani való. Befejező imádságunk pedig Szent Bernátnak a könyörgése, az ő imájával köszönjük meg Istennek a kegyelmét és a tanítását is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Jó vagy, Uram, a lélekhez, amely téged keres. Milyen vagy akkor ahhoz, aki megtalált? De éppen az a csodálatos, hogy senki sem keresett téged, ha csak előbb már meg nem talált. Azt akarod, hogy megtalálván keressünk, és keresvén megtaláljunk. Igen, kereshetünk és megtalálhatunk, de meg nem előzhetünk. Mert ha azt mondjuk is, kora reggel eléd száll imádságom, mégis kétségtelen, hogy lagymatag minden imádság, amelyet nem előz meg a te kegyelmed ihlete. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.